Az Inforádió jogi magazinját hallják 2020. november 19-én. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Az életvédelmet szolgálja a rendkívüli jogrend, és ezt mindenki el is fogadja a kormány szerint, mondta az Inforádiónak az igazságügyi minisztérium államtitkára. Völner Pált hallják.
Úgy tűnik, hogy az emberek döntő többsége elfogadja azokat a korlátozásokat, amelyeket a jogrendnek az életbe léptetése, a veszélyhelyzetnek a kihirdetése, illetve azt követő korlátozások jelentenek. Az is látszik, hogy a legfontosabb célok, tehát az életvédelem, amit szolgál ez a korlátozás, ezt mindenki elfogadja, de ugyanakkor azt is támogatják döntő többségben, hogy a működőképességét az országnak biztosítani kell, tehát hogy a munkahelyek működjenek, munkahelyek ne kerüljenek veszélybe, és azért a kormány is rengeteget tesz, hogy mind a munkavállalók, mind a cégek megkapják azokat a támogatásokat, amelyek a munkahelyeknek a megőrzését szolgálják, és hát reményeink szerint majd a járvány követően azoknak a munkahelyeknek a visszaépítését is, amelyek ennek ellenére elvesznek.
Van-e a jogszabályokból levezethető magyarázata annak, hogy miért kell a rendőr mellé esetenként hadifegyverrel felszerelt katona, amikor a rendőrnek is van fegyvere?
A rendőrnek is van fegyvere, viszont a rendőrség létszáma az korlátozott, és a honvédség akár csak a terrorveszély idején gyakorlatilag ebben a pillanatban is a helyén áll, és biztosít plusz létszámot ahhoz, hogy a megfelelő jelenlét, az ellenőrzéseknek a komolyságos sűrűsége az látható legyen.
Ez egy erődemonstráció idézőjelben, egy határozottabb fellépés, mert ha jól tudom, a katona polgári személlyel szemben rendvédelem területén nem jogosult intézkedni. Ahhoz mindenképpen rendőr kell, katona katonával szemben tud intézkedni.
Mondjuk úgy, hogy a katona támogatja a rendőrt ebben az esetben, igen.
Tehát a fellépésével, azzal, hogy ott van, igen, ad neki egy jelentősebb tekintét.
Igen, meg úgy látom, hogy az elfogadottsága is megvan ennek az intézkedésnek, tehát nagyon jól emlékszünk, amikor a belvárosban is járőröztek katonák. Én azt láttam, hogy az emberekre inkább megnyugtatóan hatott, és nem érezték a saját jogaikat sértve, vagy akár semmiféle negatív hozzáállás nem volt ehhez a jelenséghez.
A kamupártok miatt kell módosítani a választási törvényt, erről Völner Pál, az igazságügyi minisztérium államtitkára beszélt az Inforádiónak.
2018-as választások azért igazolták, hogy nagyon sokan az állami támogatásra hajtva hoztak létre olyan pártokat, amelyek láthatjuk, hogy a két választás között egyáltalán nem működnek. Megjelennek a kampányok idején, így úgy összeszedik a szükséges számú ajánlást, elindítják a jelölteket, megkapják a támogatást, majd utána gyakorlatilag nem kerülnek be a parlamentbe, és a felvett pénzzel együtt eltűnnek, ahol aztán elindulnak a hatósági eljárások, évekig folynak, nagyon alacsony a hatásuk ezeknek a pénzeknek a visszaszerzésének. És ez a fajta módosítás, hogy nem egy nagyobb feladat elé állítja azokat, akik csak ebből a szempontból vágnak neki egy választásnak, hiszen egy erőteljes aktivista hálózat jelenlét legalább 9 megyében szükséges ahhoz, hogy meg tudják ugrani azt a lécet, ami ahhoz szükséges, hogy az állami támogatást igénybe vegyék. És hát ha a kamupártoknak a kérdéskörére gondolunk, akkor az ellenzék is folyamatosan támadta azt a fajta szabályozást, amivel próbáltuk kinyitni a lehetőséget minél több szereplőnek arra, hogy a választásokon megmérettesse magát, és utána alakult ki ez a fogalom, amikor kiderült, hogy vannak olyan megméretése jelentkezők, akiknek nem elsődleges a parlamentbe jutás, hanem szerényen beérik azzal adott esetben 100 milliós nagyságrendű összeggel, amit az indulásért alanyi jogon megkapnak. Talán a parlamenti pártoknak a többsége meg tudta ugrani azt a feladatot, hogy nem csak 27 helyen, hanem akár 50 fölötti helyen is el tudott indulni a legutóbbi választásokon is. Az is látszik, hogy legélesebben talán ők kritizálták ezt a jelenséget, és remélhetőleg ez, ha nem is tesz pontot ennek a tevékenységnek a végére, de erősen korlátozza az ebbe gondolkodóknak a lehetőségeit.
Völner Pálta, az igazságügyi minisztérium államtitkárát hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Amíg a korábbi veszélyhelyzeti távmunkaszabályozás külön választotta a távmunkavégzést és az otthoni munkavégzést, addig a november 12-től hatályos kormányrendelet csak a távmunkavégzés feltételeire vonatkozik, és annak szabályainak rugalmasabbá tételével kíván megoldást nyújtani a tömeges otthoni munkavégzés jelentette problémákra, mondta az Inforádiónak nyilatkozó munkajogász. Óvári Papnóra hozzátette, az átmeneti szabályozás lehetővé teszi, hogy a munkáltató és a munkavállaló a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményeinek keretein belül eltérjen a munkatörvénykönyvének távmunkára irányadó szabályaitól. Rozgonyi Ádám interjúja.
Hogy változtatta meg a járvány a foglalkoztatás szerkezetét, vagy a foglalkoztatási formákat? A
koronavírus járvány sok folyamatot felgyorsított, amelyekkel indultak már korábban, de mivel nem volt sürgető kényszer, így lassan történtek a változások, például az információ technológia és az atipikus foglalkoztatási formák, ebbe beleértve a távoli munkavégzést is, ezek tipikusan ilyen területek ráadásul nagyon összekapcsolódnak, és a munkajogban is ez történt, hogy egy nagyon rövid időn belül kellett nagyon sok cégnek lehetővé tenni a távmunkát és kidolgozni a szabályrendszerét a törvény adta keretek között, és a korábbi veszélyhelyzet alapján, ami ugye július 1-ig adta meg azt a lehetőséget, hogy a munkáltató egyoldalúan elrendelje a távmunkavégzést és az otthoni munkavégzést, azt már július 1-je után nem lehetett alkalmazni, és akkor volt nagyon sok cég nehéz helyzetben, mert a munkatörvénykönyvének a távmunkavégzésre vonatkozó szabályait nem tudta egy az egyben alkalmazni az otthoni munkavégzésre, más jogszabály viszont nem állt rendelkezésére, egy oldalon pedig már nem tudta elrendelni az otthoni munkavégzést, és ekkor fordult, mi nagyon sok ügyfelünk is hozzánk, és próbáltuk kidolgozni az otthoni munkavégzésnek a szabályrendszerét a rendelkezésre álló jogszabályok alapján, ami gyakorlatilag a munkatörvénykönyve és a munkavédelmi törvény, meg valamennyire a mostani távmunkarendeletben említett személyjövedelemadóról szóló törvény is, és megállapodásokat készítettünk már, tehát a legtöbb cég úgy oldotta meg ezt a helyzetet, hogy amit most a távmunkarendelet is javasol, hogy egyéni, egyedi megállapodások alapján rendezte a munkavállalókkal az otthoni munkavégzésnek a bevezetését és a fenntartását. Az, hogy milyen keretek...
Igen, tehát megszületett egy átmeneti távmunkaszabályozás, tehát mit jelent az, hogy átmeneti, először is ezt értelmezzük?
Most egyrészt átmeneti volt az az időszak is talán, ami július 1-től mostanáig tartott, és erre mondtam az előbb, hogy ezt megállapodásokkal rendezte a munkáltatók többsége, illetve a mostani távmunkavégzés rendeletre gondol. Az csak a veszélyhelyzet idejére, most úgy tervezi a kormány, hogy hallom, hogy február 8-áig, tehát 90 napra újt megoldást olyan formában, hogy a felekre bízza azt, hogy kialakítsák a távmunkával kapcsolatos szabályrendszert, mert azt mondja a jogszabály, hogy eltérhetnek a munkatörvénykönyvének a távmunkavégzésre vonatkozó szabályait a felek megállapodásban. Arra nem utal, hogy csak a munkavállaló javára vagy a hátrányára is el lehet térni, de az Innovációs és Technológiai Miniszter által kiadott közleményben olvasható irány és szándékból az derül ki szerintem, hogy akár a munkavállaló hátrányára is, mert az a célja ennek a rendeletnek, hogy minél rugalmasabbá tegye az otthoni munkavégzésnek a szabályozását. És ami érdekes, hogy amíg a korábbi rendelet még külön választotta a távmunkavégzést és az otthoni munkavégzést. A mostani rendelet már csak távmunkavégzésről beszél, és a távmunkavégzés szabályainak a rugalmasabbá tételével kívánja megoldani a tömeges otthoni munkavégzést, és lehetővé teszi, hogy bármilyen irányba nyilván a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményének a keretein belül, de el lehessen térni a szabályoktól.
Mert hogy különbség van a távmunka és a úgynevezett home office között?
Igen, és ez a különbség jóval markánsabb volt a veszélyhelyzet előtt. A távmunkavégzés szabályait csak nagyon óvatosan alkalmazták a munkáltatók, mert a munkavédelmi törvény egy nagyon szigorú felelősségi szabályt kötött a távmunkavégzéshez, tehát gyakorlatilag, ha valaki otthonról vagy máshonnan, tehát nem a munkáltató székhelyéről végezte a munkáját, akkor ugyanúgy a munkavédelmi szabályok vonatkoztak az otthoni munkavégzésre is, és egy otthoni baleset bekövetkezések akkor nagyon komoly felelősségi kérdésekkel kellett szembenéznie a munkáltatónak. Most mind a két szabály, a korábbi, de arról már nem is érdemes beszélni, de a mostani is ezen is változtat, mert a veszélyhelyzet alatt nem kell alkalmazni a munkavédelmi törvénynek a távmunkavégzésre vonatkozó szabályait, mert azt mondja ki a törvény, hogy a munkáltatónak elég, hogyha akár egy szabályzatban, vagy egy oldalú nyilatkozatban tájékoztatja a munkavállalót, az egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzésnek a feltételeiről, tehát felállítja azt a feltételrendszert, ami számára az elvárás, hogy a munkavállaló számára az otthoni munkavégzést biztosítani tudja, és a munkavállaló pedig a megállapodás aláírását követően köteles magát ehhez tartani, ezt a helyzetet előállítani, illetve fenntartani az otthoni munkavégzése során, és onnantól már azt lehet mondani, hogy ő felelős azért, hogy ezeket a feltételeket fenntartsa.
Ha jól értem, a kormányrendelet nem rendezi a munkabalesetek kérdéskörét azon a szinten, hogy mi történik akkor, ha tényleg bekövetkezik, kit terhel a felelősség.
Ez a kormányrendelet rendkívül szűkszavú, nem rendezi ezt sem, amit ön most kérdez. A munkavédelemről szól, a személyjövedelem törvényről és a munkatörvénykönyvéről. Ugye a munkatörvénykönyvével kapcsolatban annyit mondta, hogy a távmunkavégzés szabályától megállapodásban el lehet térni. A személyjövedelemadóról szóló törvény, ami szintén egy kardinális kérdés az otthoni munkavégzésnél, hogy kötelesen a munkáltató megtéríteni az otthoni munkavégzés során felmerülő munkavégzéssel kapcsolatos költségeket. Ezzel kapcsolatban annyi segítséget ad, hogy általány költségkérítésként a minimálbér 10%-ának megfelelő összeget havonta tételes elszámolás nélkül el tud számolni a munkáltató, és ki tud fizetni a munkavállalónak. Ez egy adminisztrációs könnyebbség, de abban sem foglalálást, hogy kötelesse a munkáltató költségtérítést fizetni az otthoni munkavégzés során, vagy sem. Ez is egy olyan pont, amit érdemes a megállapodásban rendezni, mert ez nagyon sokszor probléma a felek között, hogy a költségtérítést milyen és hogyan és milyen formában kell a munkáltatónak megtenni, és ugye, ahogy visszakanyarodjunk a munkavédelemre, ebben is inkább én azt az irányt látom, hogy amennyiben a munkáltató leírja, hogy minek kell megfelelni, azt a munkavállaló megteremti, mert az íróasztal, szék, világítás, tehát hogy ezek viszonylag összhangban legyenek azért a munkavédelmi előírásokkal. Ha ő ezt utána nem tartja a fenn, vagy máshogyan alakítja ki otthon a munkakörnyezetét, mint amiben a munkáltatóval megállapodott, akkor az inkább az ő felelősségi körébe fog kerülni. De itt ez azért ez egy jóval bonyolultabb kártérítési kérdés, mert a munkáltató akkor mentesül, csak hogyha az ellenőrzési körén kívül eső körülmény miatt következik be a baleset, és hát ezt bizonyítani kell tudni, hogy nyilván egy otthoni munkavégzésnél körbe van határolva a munkaterület, és azon kívül következik be a baleset, akkor talán egyszerűbb dolga lesz a munkáltatónak bizonyítani azt, hogy neki erre semmilyen ráhatása nem volt. De ezek mind nagyon nehéz kérdések, és ez a rendelet ehhez nem nyújt egészen pontos iránymutatást a feleknek. Tehát inkább azt lehet mondani, hogy a szerződéses szabadság körében a felekre bízza, hogy hogyan rendezik ezt a veszélyhelyzet ideje alatti átmeneti állapotot.
Tehát amiben a munkáltató és a munkavállaló írásban, és nem szóban, tehát írásban megállapodik, az a szent és érthetetlen, annak úgy kell történnie.
Tulajdonképpen igen, és még ezt az írásbeliséget sem mondja ki a rendelet, de a munkatörvénykönyvéből azért talán az a levezethető és gyakorlati szempontból meg mindenképpen, hogy írásban állapodjanak meg a felek az otthoni munkavégzés körülményeiről. Tehát ahonnan az egész beszélgetés indult, hogy tervbe volt ugye a nagy reform és az otthoni munkavégzésnek a munkatörvénykönyvébe való szabályozása, Most korán sem arról van szó, tehát ez csak egy átmeneti megoldás erre a második veszélyhelyzetnek az időszakára.
És ha vége van a veszélyhelyzetnek, akkor ez az átmeneti szabályozás is hatályát, érvényét veszti?
Igen, ezek a megállapodások csak arra az időszakra szólhatnak, ameddig a rendelet hatályban van, illetve a veszélyhelyzet fennáll.
Ugye az is egy sarkalatos kérdés, hogy ki mikor rendelhet el otthoni munkavégzést, ráadásul ez a lehetőség nem mindenki számára adott, tehát sokaknak nem.
Igen, ez is egy olyan kérdés, amivel nagyon sok ügyfelünk fordult hozzánk, hogy mit csináljon akkor, hogyha a munkavállaló nem tudja biztosítani azokat a körülményeket otthon, hogy tudjon dolgozni, akár technikai, akár otthon vannak a gyerekek egyéb probléma miatt, egyszerűen nem tudja megoldani, ilyenkor meg lehet szüntetni a munkaviszont. Ez egy nagyon nehéz és nyitott kérdés. Rövid válasz az, hogy igen, de mindenképpen ez a munkáltató működésével összefüggő ok, amikor végkielégítés és felmondási idő és minden úgy jár, ahogy hogyha a munkáltató érdekkörében felmerül okból kell egy munkaviszony megszüntetni, és azért ez egy nagyon kényes kérdés és nehéz bizonyítási kérdés lenne, hogy ez kinek a felelőssége, vagy kinek az érdekében felmerült ok, hogy a munkáltató nem tudja már a munkahelyen biztosítani az egészséget, nem veszélyeztető biztonságos munkavégzés feltételeit, mert így gyakorlatilag arról van szó, hogy azért irányítják az az embereket, hogy így biztonságos abban tudják a munkavégzést folytatni, és hogyha ez a munkavállaló nem tudja az otthoni munkavégzést megoldani, a munkáltatónak pedig szüksége van emberre, aki folytatja a munkát, akkor ez egy pat helyzet, amit valahogy fel kell oldani, az pedig álláspontom szerint nem várható el hosszú távon a munkáltatóktól, hogy ilyen esetben is fizessék a munkabért, vagy akár munkabérfizetők nélkül, de fenntartsák a munkaviszonyokat. Ez hosszú távon nem megoldás senkinek.
Továbbra is a munkáltató kezében van a döntés, hogy mikor, milyen időtartamra rendel el otthoni munkavégzést, tehát a munkavállaló lehet, hogy hiába kéri, hogy ő bizony a járvány miatt otthonról szeretne dolgozni, ha a munkáltató azt mondja, hogy nem, akkor erre nincs lehetőség.
Tulajdonképpen igen, arra szolgálnának ezek a megállapodások, amik felé a mostani rendelet is tereli a feleket, meg a két veszélyhelyzet közötti időszakban is mutatott a tendencia, hogy megállapodnak a felek egy olyan működési formában, ami mindkettőjük számára fenntartható, és a munkát is megfelelően el tudják végezni. Ugye sok cégnél probléma volt az, hogy azt hogyan szabályozzák, hogy amikor már a munkáltató nem akarja az otthoni munkavégzést, és már a járványhelyzet sem indokolja, akkor hogy hívja vissza a munkavállalókat. Tehát ezeket a megállapodásokat a legtöbb helyen határozott időre kötöttük, és legfeljebb majd hosszabbítjuk, hogyha a járványhelyzet még tovább elhúzódik, hogy utána vissza lehessen a munkavállalókat hívni a munkahelyekre. Vannak olyan munkahelyek is, ahol most tartósan már hosszú távon ebben gondolkodnak, hogy csökkentik az irodahelyiséget, és mindenkit otthonról fognak foglalkoztatni, de én úgy látom, inkább ez most a kevesebb, de ahol vissza szeretnék majd hívni a munkavállalókat, ott ez egy nehéz kérdés, úgyhogy lehet majd mindenkit visszarendelni ez a hosszú otthoni munkavégzés után. De röviden a válasz az, hogy ez most a felek megállapodásától függ, és a munkáltató egyoldalúan nem rendelheti el sem az otthoni munkavégzést, sem a visszarendelést, ha csak nem úgy állapodtak meg, hogy ez majd a munkáltatónak az egyoldalú döntési jogköre lesz.
És a munkavállaló, ha jól értettem, korábban beszélt erről is, hiába megy oda a munkáltatójához számlákkal, hogy ennyivel meg annyival emelkedtek a költségei a rezsi a otthoni munkavégzés miatt. Ez csak egy lehetőség, hogy ezeket a költségeket a munkáltató meg is téríti a munkavállalójának.
Ez két külön választandó jogszabály, tehát az egyik, amit a munkatörvénykönyvében olvashatunk, hogy a munkavégzéssel összefüggésben felmerült, indokolt és igazolt költségeket a munkáltatónak meg kell téríteni, a másik pedig a személyjövedelemadóról szóló törvény, ami lehetővé teszi, hogy költségtérítést fizessen a munkáltató, és adott esetben most ez a 10% minimálbér 10%-áig adómentesen. Tehát én azt gondolom, hogy a főszabály továbbra is az, hogy az indokolt költségeket meg kell téríteni, és hogyha a munkavállaló igazolja, hogy neki megnövekedtek otthon a rezsiköltség, az internet, vagy a világítás, vagy bármi, nem tudom, vagy például az csak olyan gyakorlat, hogy a rezsiköltségnek a négyzetméterre, mondjuk 4-5 vagy 10, vagy nem tudom, hány négyzetméteren dolgozik egy ember, akkor arra lebontva azt a rezsiköltséget a munkáltató megtéríti, de azért az a tipikus, nekem az a tapasztalatom, hogy egyelőre nem születtek ilyen költségtérítési megállapodások, mivel hogy nem írja elő a jogszabály egyértelműen, hogy otthoni munkavégzés esetén kötelező-e a munkavégzéssel összefüggő költségeket megtéríteni, de általános jelleggel a munkatörvénykönyv előírja. Tehát én mindenképp azt javaslom, hogy ezekben a megállapodásokban, amik előbb-utóbb meg fognak születni, ezt mindenképpen rendezni célszerű. Egyrészt a rezsiköltségbe beszáll-e a munkáltató, másrészt, ha be kell menni a munkahelyre, akkor szerintem ugyanúgy jár a munkába járás költségtérítése, tehát sok olyan kérdés van, amit ezekben a megállapodásokban célszerű az egyértelműség kedvéért lefektetni. Ha nincs benne megállapodás, akkor a munkavállaló kérheti, ha nem kapja meg, akkor meg eldöntheti, hogy tovább megy-e és követeli ezt más fórumokon. de egyelőre, mivel nincs otthoni munkavégzés szabályozás, így azt nem tudunk rámutatni egy jogszabályra, hogy ez alapján köteles az otthoni munkavégzéshez hozzájárulni a munkáltató.
Igen, tehát hova mehet tovább, hová fordulhat, hogyha panaszai vannak?
Ez egy munkaügyi vita, tehát munkaügyi bírósághoz fordulhat, hogy a munkáltató nem töríti meg a munkavégzés költségeit. Nyilván ez egy kiszolgáltatott helyzet, tehát én ilyen perre még eddigáig nem láttam példát, inkább azt látom, hogy mindenki, az emberek többsége erről, hogy dolgozhat, és hálás az, aki otthon is el tudja látni a munkáját, tehát nem tudom, hogy ebből mennyi per lesz, de a jogi lehetősége fennáll, hogy bírósági úton követelje, és akkor érdekes lesz majd az a bírósági gyakorlat, ami ebben a körben kialakul.
És a kérdés, hogy mit hoz a jövő, amikről most beszélgettünk, az az egész világon probléma, és nem csak Magyarországon.
Amit én így a munkajogi területen látok, és kollégáktól akár nemzetközi szinten is hallok, ez a teljes átalakulás. Tehát nagyon sok munkáltató gondolkodik inkább szerződéses jogviszonyok, van a munkaviszony helyett, ez a határon átnyúló foglalkoztatás is majd, hogy nem feltétlenül most az, hogy mindenki otthonról dolgozik, mi azt gondoljuk, ez a Magyarország, hát korán sem, ez nagyon sokan mentek haza külföldi országokba, és onnan dolgoznak, és csúnyán mondod, de vissza Magyarországra, tehát a magyar munkáltatókhoz, ez is rengeteg kérdést felvet. Tehát egy abszolút globális kérdés ez, és ez felvet adójogi és társadalombiztosítási és egyéb kérdéseket is, hogy aki például Németországból, vagy akár az EU-n kívülről dolgozik most Magyarországra, akkor annak mi a megítélése, tehát magyar vizeken kívül még ennél jóval távolabbra mutatnak a járvány által felgyorsított mobilitási kérdések.
Óvári Papp Nórát, a Békre Mekenzi ügyvédiroda munkajogi csoportjának vezetőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Ha polgári ügyekben vita van a felek között, de meg akarnak egyezni, közjegyző előtt bírósági eljárás nélkül is egyességet köthetnek. Az Inforádiónak nyilatkozó közjegyző azt mondta, a közjegyző által jóváhagyott egyesség is ítélethatályú, ezért véglegesen rendezi a jogvitát. A részletekről Rádogyi Dénest kérdeztem.
Egyességet bárki, bárkivel, bárhol köthet, kis megszorításokkal, persze a telefonnál itt van Rádogyi Dénes közjegyző. Közjegyző előtt mikor lehet egyességet kötni?
Ugye a közjegyző előtt egyességi eljárás 2018. január 1-i hatállyal került bevezetésre. Itt lényeges, hogy ez egy általános nemperes eljárás, és az is lényeges, hogy a kérelmező felek ugye a bíróság helyett közjegyző rugalmasabb, gyorsabb, hozzáférhetőbb jogszolgáltatását is igénybe vehessék. A peres eljárás megindításának kezdeményezése előtt egyesség létrehozása céljából olyan ügyekben, amely polgári peres útra tartozna.
Ez azt jelenti, hogy itt már valami vita van a felek között, és ennek a megoldására kívánják igénybe venni a bíróság helyett a közjegyző szolgáltatását, jól értem?
Jól érti, viszont ez egy párhuzamos hatáskör. Tehát itt van vita a felek között, de még van szándék arra, hogy ezt a vitát feloldják, illetve az megoldást találjon. Ennek eszköze lehet az, hogy a bíróság mellett párhuzamosan a közjegyzőtől is lehessen ilyen eljárást indítani, illetve ebben az eljárásban egyességet létrehozni.
Mi viszi rá, vagy viheti rá a feleket arra, hogy ezt az egyességet ne a bíróság, hanem a közjegyző előtt kössék meg?
Ahogy említettem, hogy egy gyorsabb és hozzáférhetőbb jogszolgáltatást tud a közjegyző nyújtani. Itt ugye nem arról van szó, hogy mi eldöntjük a jogvitát, mert az ugye a bíróságnak a sajátja. Pontosan itt, ahogy mondtam, a bíróságok tehermentesítése a lényeg. Tehát a felek között van egyező akaratnyilvánítás, illetve erre kísérletet lehet, ugye ezt meg lehet kísérelni, akkor miért ne lehetne ezt az egyességet jóváhagyni közjegyző előtt olyan hatállyal, mint hogyha a bíróság hagyta volna jóvá, tehát itt azonos hatályú, ugye a jóváhagyott bírósági egyessége a közjegyző által jóváhagyott egyesség. A jóváhagyott egyesség pedig ítélet hatályú, tehát véglegesen rendezésre kerül ugye a jogvita. Azt már nem lehet úgymond peresíteni, tehát ugyanabból a tényalapból származó, ugyanazon jogiránt, ugyanazon felek keresetet nem indíthatnak már, illetve hát a már elbírált jogot egymással szemben nem tehetik vitásra.
Hogy működik a gyakorlatban? A felek már egy kimunkált elképzeléssel mennek a közjegyző elé, aki ezt egy jogilag korrekt formába önti?
Tehát Tulajdonképpen igen, itt a forma a jegyzőkönyv, tehát itt a jognyilatkozatokat ugye jegyzőkönyvbe vesszük, és nyilván itt az egyező akaratnyilvánítás esetében pedig az egyesség létrejön, illetve az jóváhagyásra kerül. Itt azért az új jogintézmény, vagy hát kvázi új jogintézmény esetében megkülönböztethetünk két eljárást, tehát a fogalmat nézzük, akkor tipikusabbnak mondható az egyességi kísérletre idézés, tehát amikor az egyik fél jelenik meg, és ugye az egyesség létrehozása érdekében kéri a közjegyzőt, hogy idézés bocsásson ki, illetve hát a kérelmezők a egyességre vonatkozóan közös szóbeli kérelmet is előterjeszthetnek, tehát itt nem bocsátunk ki idézést, megjelennek a felek, és előadják akkor az egyességüket, amelyet voltak éppen az ő megállapodásuk.
Az egyességi kísérlet, vagyis az arra való idézés, ez, hát hogy is kérdezem, ez egy barátságos gesztus a közjegyző előtt megjelenő féltől, ettől beszoktak indulni a dolgok, vagy ez olyan, mint hogyha mindjárt pereskedni akarna?
Nem, ez épp arra vonatkozik, hogy nem kíván pereskedni. Tehát én kifejezem azon akaratomat, hogy én megegyeznék veled, próbáljunk meg egy egyességet létrehozni, és milyen jó, hogy a közjegyző előtt ezt megtehetjük, hiszen nem kell a bíróságra mennünk. Mondhatjuk azt is, hogyha itt a érzelmi vonulatot nézzük, hogy azért a bíróságra történő belépés az mindig egy kicsit gombócot keletkeztet a torokban, azért a közjegyző előtt egy kicsit ez, ahogyan is mondta, talán barátságosabb, és nem a vita mélyül el, hanem a vita megoldást fog találni.
A közjegyző van abban a helyzetben, hogy a vitásnak vagy annak látszó kérdésekben iránymutatást adjon, hogy ezt hogy lehetne megcsinálni, vagy hagyni kell, hogy a felek ezt maguk dolgozzák ki, és abban jöjjön létre egy egyező irányú akarat.
Itt az a lényeg, hogy ugye polgári ügyekről beszélünk, tehát diszpozitivitás van, ugye itt a felek rendelkezhetnek az ügynek a tárgyával, tehát itt mi csak azt vizsgáljuk, hogy ez ne ütközön jogszabályba. Tehát ettől, hogy emellett lehet, hogy kevésbé méltányos az egyik számára, mint a másik esetében, de ugye nekünk azt kell vizsgálnunk, hogy itt a jogszabályoknak megfeleljen, azokban ne ütközzön ez az egyesség.
Ha nem kevésbé méltányos, hanem mondjuk ordítóan méltánytalan valamelyik félre, akkor mit csinálhat a közjegyző, amikor a felek szabadon egyeznek meg szemmel láthatóan?
Hát ha ordítóan, akkor nem tudom, ha polgárjogi fogalmakat nézünk, hogy feltűnő értékaránytalanság van, azt már ugye nem engedi a jogszabály. De voltak éppen itt azért olyan vagyonjogi ügyekre szűkül a mi eljárásunk, mert azért nem minden esetben van erre lehetőség közjegyző előtt, amelyeknél azért eldönthető az, hogy azért nagyjából ugye a jogszabálynak megfelel, illetve azért mondható, hogy méltányos. Nem sok ilyen ügy volt, az én esetemben egy vállalkozási szerződésből fakadó elszámolásról volt szó, ott nem is az összeg volt a kérdés, hanem arra, mekkora fizetési haladékot, vagy részletfizetési kedvezményt kapjon ugye az egyik fél.
Mit csinál a közjegyző, hogyha előtte, mint egy kvázi bíróság előtt kezd kibontakozni egy vita, és a felek őre tekintenek úgy, mint egy döntnökre, vagy mint egy bíróra? Az már olyan, mint egy per, de pont az a lényeg, hogy ne legyen per.
Persze, tehát itt mondhatjuk, hogy a közjegyzőknek van egy ilyen mediáló szerepe is, de azért mi bizonyítást nem folytathatunk le. Tehát az a lényeg, hogy a feleknek legyen egybehangzó akarat nyilvánítása, ha nincsen, akkor nem tudjuk jóvá hagyni ugye az egyességet. És ugye az is nagyon fontos, hogy sikertelen egyességi kísérlet jogkövetkezménye nem lehet a perelterelés célzó nem peres eljárás perré alakulása. Tehát az eljárás ebben az esetben további processzus nélkül ugye befejeződik.
Mi történik akkor, hogyha a felek a közjegyző előtt megegyeznek? Még egyszer vissza kell jönniük, hogy ezt jól gondolták-e, hagynak neki időt megemészteni, vagy ha ott első ülésben sikerül, akkor rákerül a pecsét és kész.
Mondhatjuk, hogy rákerül, hiszen a közjegyzőhoz egy végzés jóvá hagyja az egyességet, illetve hát ők még gondolkodhatnak, mert ugye ez egy fellebbezhető végzés, tehát van 15 napjuk elgondolkodni, hogy megtámadják-e, de nyilván nem ez a jellemző, tehát ha ők már megállapodtak, a közjegyző az egyességüket jóvá hagyta, akkor jellemzően a fellebbezési jogról nem mondanak a fenek.
A bírósági eljárások főszabály szerint nyilvánosak, bárki besétálhat, meghallgathatja, láthatja, hogy mi a per tárgya, mivel érvelnek. A közjegyző előtt ugyanilyen nyilvánosság zajlik, mert ezt nehéz volna elképzelni.
Nem, ugye a nemteres eljárásokra is ugye a polgári perrendtartás szabályai, mint mögöttes szabályok vonatkoznak, de ugye a nemteres eljárásokra vonatkozó sajátosságokat figyelembe kell venni, tehát ilyen esetben nincs nyilvánosság.
Annak van-e valahol nyoma, hogy a felek közjegyző előtt egyességet kötöttek? Van-e valami nyilvántartás erről, vagy ez a felek meg a közjegyző ügye?
Hát ugye a közjegyzői okiratok is, ugye a közjegyző által hozott határozatok, azok a közjegyzőnél felelhetőek. Tehát ez ugye az a lényeg, hogy itt a felek szabadon rendelkezhetnek az ügynek a tárgyával, tehát ez voltaképpen csak rájuk tartozik. Ugye a közjegyzői közreműködésnek, mind a közjegyzői okiratok, mind pedig ugye a közjegyző által meghozott határozatok, eljárások során hozott határozatok esetében, ugye nyilván van nyoma, tehát itt nekünk okirat megőrzési kötelezettségünk van, illetve hát ha nem is papír alapon, elektronikusan is nyilván vannak tartva ezek elektronikus aktákban ezek a befejező határozatok.
De én kívülről nem kereshetek senki más közjegyző előtt kötött egyességeire, ha jól értem.
Nem, természetesen nem. Tehát ez csak a felekre tartozik.
Milyen típusú ügyekben, inkább vagyonjogi ügyekben van ennek gyakorlati jelentősége?
Igen, a vagyonjogi ügyekre szűkül voltak éppen itt a egyességi kísérlet tárgyává tehető jogviták köre. Viszont pertárgyértéktől annyiban függetlenül, hogy felső értékhatár nincsen. Ugye az alsó értékhatár az tulajdonképpen a 3 millió forint, mert hogy a 3 millió forintot meg nem haladó pénzkövetelések csak fizetési meghagyásos eljárásban érvényesíthetőek. Sajnos azért, mivel ugye a fizetési meghagyásra vonatkozó törvényben foglaltak alapján a kötelező alsó értékhatár aluli kivételeknél helytelenül csak ugye a polgári perrendtartás szerinti bíróság előtti egyesség, mint nemperes eljárás került meghatározása, közjegyzői nemperes eljáráson alapul ugyanezen eljárás. Nem. Illetve a jogalkotó kizárja, voltak éppen a törvényszéki hatáskörbe utalt ügytípusokat, közigazgatási, munkaügyi bíróság hatáskörébe utalt munkaügyi perre tartozó ügyeket, személyi állapotot érintő, családjogi tárgyú, végrehajtási perre tartozó, állami vagyonnal kapcsolatos ügyeket, szerzői jog, szomszédos jog körébe tartozó ügyeket, valamint hát az olyan ügyeket, amelyben külföldi anyagi jogot kell alkalmazni. A törvény a bíróság előtti egyességi eljárásétől eltérő tárgyi hatályt vezet be, így kisebb mértékben ad lehetőséget a közjegyző előtti eljárásra, és így a perelterelésre.
Rándonyi Dénes közjegyzőt hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.